Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a mikrofonnál, Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Pálos Kalauz címmel egy könyvet szeretnénk bemutatni, amely 2015-ben egy Pécsett rendezett kiállításon látható anyagnak a gyűjteménye, ennek bővített kiadása. Pálosen történetét öleli át. Természetesen a rádión keresztül a képeket nem tudjuk megmutatni, de akinek van lehetősége, interneten keresztül nyomon követheti a könyvben ismertetett részeket a www.pálosrend.hu oldalon, internetes oldalon, a kincstár menüpontban Pálos kiállítás 3D címmel, hogyha oda kattintanak, akkor rögtön megtalálják ennek a pécsi kiállításnak a digitális feldolgozását. Ugyan a kiállítás már nem látható, de így az interneten keresztül meg lett örökítve, és végig lehet nézni azokat a képeket, amelyek ennek a kiállításnak az anyagai. Ez a könyv tehát ennek a kiállításnak a nyomán készült, még egyszer hangsúlyozom, hogy bővített kiadásról van szó, de az egész könyvnek a vezérfonala ennek a 2015-ben rendezett kiállításnak az alapja. Egy Pálos Zsoltáros könyvet mutat be a könyvünk, Remete Szent Antal útja Remete Szent Pálhoz címmel, egy kódex töredék a 15. századból a Szép Művészeti Múzeumban található. Elsősorban Remete Szent Pált, másképpen Tébai Szent Pál, a hagyomány szerint 228 és 341 között élt, és vele kapcsolatban Remete Szent Antalt, aki 256 és 356 között élt, tekinthetjük a világtól elvonult szerzetesi életforma két minta adójának. Szent Jeromos életrajza szerint a 3.-4. században élt egyiptomi pál volt az első igazi remete. A pálos rend hivatalos elnevezése Ordo Sancti Pauli Primi Eremite, azaz első remete szentpál rendje. A pálosok remete szentpálban mindig rendjük égi patronusát tisztelték. Az 1500 körül, talán a Budaszentlőrinci Kolostor másoló műhelyében készült Pálos Zsoltáros könyv díszítése, néhány jelenetet villant fel, Remete Szent Antal csodálatos elemekkel kísért útjából, amelynek végén elérkezett céljához, Remete Szent Pálhoz. A történet a díszes kódex oldal jobb alsó sarkán indul. A képek magyarázatául a Szent Jeromos által leírt legenda elemeit közöljük, Szent Jeromos, Szent Pálnak, az első remetének élete című munkájából, Adamik Tamás fordításában. Szent Jeromos tehát egy díszes, annak a kornak megfelelő életrajzot írt le, és a kódexeken is ez látható, ennek a jeromosi leírásnak ábrázolása. Az egyik kép mellett ez olvasható. Egy félig ember, félig ló formájú alak, olyasféle, akire a költők Hippocentaurosz nevet akasztották. Az öreg megpillantva őt, az üdvözítő kereszt jelével vértezte föl homlokát, és így szólította meg. Hé, merre felé lakik itt az Isten szolgája? Az pedig valamiféle barbár nyekergést hallatott, inkább törve, mint mondva a szavakat. Majd kinyújtott jobbjával megmutatta a kívánt útirányt. Azután sebes futással nekivágott a sík mezőnek, és eltűnt Antal káprázó szem elől. A másik kép mellett pedig a következő szöveget olvassuk. Tüstént megpillant Antal egy nem éppen termetes emberkét a sziklás völgyben. Az óra karvaj, a homlokát szarvak tüskézik, alteste pedig kecskelábakban végződik. Békés szándék a zálogaként a termetes emberke egy datóját nyújtott át neki útravalóul. Így szól Szent Jeromosnak a beszámolója. Aztán a továbbiakban megint egy kép ábrázolás mellett a következő jeromosi szöveget olvassuk. Amikor rátört a sötétség, másodszor is imádkozással töltötte az éjszakát, s pirkadatkor a bizonytalan világosságban látja ám, hogy nem messze egy anyafarkas, a tikkasztó hőségtől lihegve, a hegy lába felé igyekszik. Aztán a következő képnél, amikor már találkozik Remete Szent Pál és Szent Antal, ezt a pillanatot örökíti meg a kódexen egy nagyon szép kép, és alatta a következő szöveget olvashatjuk. Egyszer csak észreveszik, tudnilik a két remete, hogy egy holló ül a fa ágán, majd onnan finoman leereszkedik hozzájuk, és csodálkozó szemük láttára egy egész kenyeret helyez le eléjük. Úgy döntöttek, hogy szemben állnak egymással, és mindketten megfogják a kenyeret, és mindegyikük maga felé húzza. Az lesz az övé, ami a kezében marad. A következőkben Remete Szent Pálról olvasunk tovább a könyvben. Második. Remete Szent Pál a rend névadója. Ez a nagyon szép szobor látható, egy Remete Szent Pál szobor, övében átfűzött rózsafűzérrel, fából készült a szobor, egy 113 cm magas. Szentkereszt felmagasztalása plébánián található Pécs Rácvároson. A pálosok a saját verses zsolozsmájukból is, amelynek forrása szintén Szent Jeromos életrajza, ismerhették a két remete szent történetét, és Szent Pálnak akár képi, akár szobor ábrázolása nem hiányozhatott a pálos templomokból. Mellette pedig szinte elmaradhatatlanul ott állt Remete Szent Antal is. Napjainkban a Pécs-Rászvárosi templom mellékoltára, Orom párkányának bal oldalán helyezkedik el a szobor, Remete Szent Pál fából faragott és aranyozott szobra, orante, vagyis imádkozó tartásban, pálmaköntösben, övében rózsafűzérrel, vele szemben Remete Szent Antal szobra áll. A Remete Szent Pál szobor eredetileg az Ürök Szentkóti egykori pálos templomot díszítette. Ürök Szentkót 18. századi története, mint úgynevezett kistályi búcsújáróhely, szorosan összefonódott a pálosokkal. A rend 1786-os feloszlatása után az elhagyatott Szentkóti templom főoltárát és szobrait 1809-ben Koller József pécsi nagyprépost vitette át az akkori német Üröginek, 1904-től pedig Rácvárosinak nevezett templom nyugati oldalkápolnájába. A faberendezési tárgyakat más pálos templomokhoz hasonlóan, talán ez esetben is a pálos rend laikus fráterei készíthették, bár e feltételezést megerősítő írott forrással nem rendelkezünk. A könyvben a harmadik pontban Szent Ágoston és a Regula szerepel. Már Szent István korától Remete Szent Pál példáját követték a magyar királyságban szétszórtan élő remeték, akik az egyes egyházmegyékben a püspöki szabályzatok szerint éltek. A rendi hagyomány szerint ezeknek a remete telepeknek egyesülése a 13. század közepe táján indult meg. A keresztúri barátoknak nevezett remeték a Pilisben Özsébet választották vezetőjüknek. A később megszerveződött szerzetesrendnek az 1308. decemberében és 1309. januárjában Budán tartózkodó Gentilis pápai legátus engedélyezte, hogy Szent Ágoston regulája szerint éljenek, és saját rendi alkotmányt hozzanak létre. Részletek Szent Ágoston regulájából. Mindenek előtt Isten szeressétek, aztán a fele barátot, mert ezek a nekünk adott legfőbb parancsok. Amikor zsoltárokkal és himnuszokkal Istenhez imádkoztok, szívetek arról elmélkedjék, amit ajkatokkal kimondtok. Jobb ugyanis kevesebbel beérni, mint többel bírni. Senki se dolgozzék magának, hanem minden tevékenységtek a közjavára irányuljon, sőt, nagyobb buzgalommal és vidámabb készséggel, mintha egyedül csak magatoknak csinálnátok valamit. A szeretet ugyanis, amint megvan írva, nem keresi a magáét, ami azt jelenti, hogy a közérdekeit helyezi az egyén, és nem az egyénét a közérdeke elé. és ezért, meglátjátok, minél inkább a közügyével törődtök, s nem saját ügyetekkel, annál jobban haladtok a lelki életben. Így a szükséges ideig valók használatában azt tűnjék elő, ami örökre megmarad, a szeretet. Eddig az idézet. Ezzel gyakorlatilag létrejött a független és önálló pálos rend Buda-Szentlőrinc központtal. Az egyszerű és imádkozó remete szerzeteseket a társadalom minden rétegében megkedvelték. A történelmi Magyarország területén kívül élő remeték közül is sokan csatlakoznak az új rendhez. Ausztria, Dél-Németország, Lengyelország és rövid ideig a portugál területek kolostorai is éltek Buda-Szentlőrinc fősége alatt. Szombathelyi Tamás, aki Buda-Szentlőrincen halt meg 1503-ban, kétszer volt generális perjel, és ő vezette be a 15. század utolsó éveiben a fiatal Gyöngyösi Gergelyt a szerzetesi életbe. Gyöngyösi hálás szeretettel emlékezik meg róla a Vitae Fratrumban. Egyszerű szerzetesnek és felelősségteljes rendi vezetőnek ábrázolja, aki példaképül szolgálhat a későbbi pálosoknak. Szombathelyi művei a Budapesti Egyetemi Könyvtár 114. számú latin kódexében maradtak ránk. Szent Ágoston regulájához magyarázatokat állított össze, amelyhez a kor szokása szerint alaposan kiaknázta Hugo de Sancto Victore és Humbertus de Romanis írásait. A regula és különféle magyarázatai biztosították a noviciusok számára az első tájékozódást a kolostori életben, emiatt kellett ezeknek a szövegeknek mindenütt rendelkezésre állniuk, és emiatt ezek is használódtak el talán a leggyorsabban. Beszédeiben elsősorban a rendi vizitátor feladatait taglalja, hiszen neki is, mint generális perjelnek kötelező volt kolostoraik vizitálása, meglátogatása, azaz a kolostorokban a rendi fegyelem és többek között a liturgikus élet ellenőrzése. A kézirat nem csak a rendtörténeti adatok bősége, hanem a számos magyar nyelvű glossza miatt is fontos emlékünk. Gyöngyösi említi, hogy szombathelyi magyar nyelvű prédikációit is írásba foglalta, ezek azonban elvesztek. A könyvben található különböző ábrázolások, Sopron Bánfalván az egykori pálos kolostornak a refektóriumában találhatjuk meg Szent Ágoston ábrázolását, egy nagyon szép freskó, és ugyanígy Sopron Bánfalván a Szent Ágoston regulájából van egy kiemelt rész. A Sopron Bánfalvi Kolostor Hotel nevén turisztikai komplexum nagyon szépen fel lett újítva 2010-ben, és nagyon sok szép pálos emlék található, hiszen ez valamikor pálos kolostor volt. Ebben a hotelban amúgy van egy külön kialakított pálos kiállítás is. A negyedik pontban a könyvben a következő témával foglalkozunk. Esztergomi Boldog Özséb és Klastron Puszta. A könyvben egy tőketerebesi képet látunk, Esztergomi Boldog Özséb látomása, az egykori pálos templom mennyezetfreskójának a részlete. Én magam, hál' Istennek, személyesen láthattam ezt a gyönyörű, szép, valamikori pálos templomot, jelenleg plébánia templom. Így olvasom a könyvben Esztergomi Boldog Özsébről szóló részt és Klastron Pusztáról. Esztergomi Boldog Özséb 1200 körül született Esztergomban, és 1270. január 20-án halt meg. A magyar pálosrend megszervezőjéről korabeli írásos emlék nem maradt ránk, alakjának 16. század elejét ábrázolását Gyöngyösi Gergelynek köszönhetjük, aki rendtörténetében, a Vitae Fratrumban a hagiográfia eszköztárát felhasználva hosszú oldalakon keresztül mutatta be Özsébet. Ezek szerint a valószínűleg jómódú és kiváló képzésben részesült esztergomi kanonok a tatárjárás után mindenét szétosztva, hattársával együtt a Pilisbe, a Szántó közeli erdőségbe vonult vissza, és a hármas barlangnál kezdték élni a remeték egyszerű és kemény életét. Özséb, mint a remeték vezetője, néhány társával együtt 1262-ben felkereste IV. Orbán pápát, azonban a Szent Ágostonféle regura megszerzésére és ezáltal rendjük elismertetésére tett kísérlete eredménytelen maradt, mert megélhetésük biztos anyagi háttérrel még nem rendelkezett. A remetéket pilisi lakhelyükről még sokáig a Szentkereszt testvéreinek nevezték. Pál veszprémi püspök a pápai utasítás nyomán megvizsgálta a remeték közösségeit, és 1263-ban kelt, hitelesnek tekinthető oklevelében megállapította, hogy kellő mennyiségű anyagi tartalék nem áll rendelkezésükre, életük fenntartására, ezért nem engedélyezte számukra az ágostonos regulát, hanem az ő maga által előírt szabályok szerinti életre kötelezte őket egyházmegyéjében. Özséb kolostor alapításának pontos ideje nem ismert, a Gyöngyösinél olvasható 1250-es évszám feltehetően a Kesztölc melletti Szent Kereszt tiszteletére, az esztergomi káptalan birtokán emelt kolostor régiségére utal. A régészeti kutatások azt sejtetik, hogy a pálosoknak itt már a 13. század második felében volt egy egyenes szentélyzáródású templomuk, amit csak a 14.-15. században építettek át gótikussá. Előkerült viszont egy 13. század elejé kőfaragvány is, ami miatt nem lehet kizárni, hogy a kolostor templomának esetleg valamiféle előzménye is volt. A pécsi és az egri egyházmegyében élő remeték egy közösségben való összefogása valószínűleg Özséb kezdeményezésére indult el, és csak több évtizedes folyamat eredményeképpen valósult meg a pálosrend központosított szervezetében. A késői rendi hagyomány szerint ennek kiváltó oka az a látomás volt, amelyben Özséb egy éjjel, ima közben az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, s végül tüzes fénynyalábbá olvadtak össze. Ez döntő hatással volt rá. Ettől kezdve törekedett a szétszórtan élő remetéket egy nagyobb, kolostori közösségbe összefogni. Özséb halálának dátumát egyedül Gyöngyösi rendtörténete örökítette át. 1270. január 20-án halt meg a Kesztölc melletti Szentkereszt kolostorban. Halálos ágyán Szent Ágoston regulájából vett szavakat mondatott Özsébbel Gyöngyösi. Testvéri szeretetre és példaadásra buzdította társait. Testét az általa alapított templomban temették el, oda kerültek tanítványai és később utódai is. A kiállításon lehetett látni, és az interneten nyomon követhető Mér István klastrom pusztai ásatásainak anyaga, Kovalovszki Júlia dolgozta fel és rendezte sajtó alá a kolostor 15. századi rétegéből előkerült használati tárgyak, ezek ott voltak tehát a 2014-2015-ös pécsi kiállításon. Kedves testvérek, Pálos Kalausz címmel a Boldog Özséb évre kiadott Pálos rendtörténetet bemutató könyvet ismertettem, és fogom a továbbiakban is ismertetni. A könyvhez kapcsolódóan képeket tekinthetünk meg a Pálos rendnek a honlapján, a www.pálosrend.hu honlapon, hogyha a kincstár menüpontra kattintunk, és azon belül Pálos kiállítás 3D. Erre rákattintva végigkövethetjük azt a nagyon szép kiállítást, amely 2014-15-ben Pécset volt látható, digitális formában lett megörökítve. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!